Eredményes élettalálkozó 2014. október 17-e. Házasságrendszer első rész. Közös döntések és érzelmi szükségletek.
Nagyon sok szeretettel köszöntlek benneteket az eredményes élettalálkozó egy különleges alkalmán. A különlegesség abból adódik, hogy van egy sztár vendégünk, Balázs Tivadar, itt áll mellettem, vagy én állok mellette, nem tudom, hogy kell ezt mondani. Pásztor Kende is itt van, átutazóban, akiért nagyon hálásak vagyunk, és a másik különlegessége a mai alkalomnak az az, hogy egy kapcsolatterápiás előadásunk lesz. Jól mondom? Kapcsolatterápia.
Házasságrendszer.
Házasságrendszer, ez a szakkifejezés. Az egyik legnépszerűbb téma az eredményes élettalálkozó, nem tudom, most már 10 éves történetében mindig a kapcsolatok. Tehát akármikor kezdünk a kapcsolatokról, férfinő kapcsolatról, házasságról, párválasztásról, randizásról, vagy bármi ilyesmiről beszélni, akkor a hallgatottsági és nézettségi számok az égbe szöknek. Vajon miért? És ahogy embereket kérdezek, ahogy beszélgetek, azt látom, hogy a házasság, a párkapcsolat mindig egy kihívásokkal teli dolog. Mindig valami olyan, ahol úgy érezzük, hogy van lehetőségünk előrelépni, ahol van lehetőség gyógyulni, vagy inkább úgy mondom, ahol van szükség arra, hogy gyógyuljunk. És Tivadar egy olyan sok-sok éve kipróbált, sok-sok éve gyakorolt, tanított és nemzetközi szinten alkalmazott, úgymond idézőjelbe teszem, módszertannal jött hozzánk a párkapcsolatok gyógyításával kapcsolatban, amilyet én igazából még nem is láttam. Egy teljes egészében bibliai alapon nyugvó, de 100%-osan gyakorlatias útmutatás ahhoz, hogy hogyan tud férfi és nő a Tivadar szavaival élve boldogan együtt élni. Az, hogy gyakorlatias, ez ugye azt a reményt hozza, hogy működni fog. Ugye te megtudom, hogy mit kell csinálni. Ugye te jó hely, igaz? De az apró betűs rész az, hogy csinálni kell. Úgyhogy részben szeretni fogjátok, amit mondani fog, részben meg utálni. Kérlek, ne bántsátok, mert a javatokra van. Azt kell még, hogy tudjátok, hogy Tivadar egy egyesületet indít, pont ezzel a céllal. Párterápia, pár...
házassági tanítás, házassági mentorálás, és elismerés a jó házasságkapcsolatnak.
Ha szeretnél ebben részt venni, ha ismersz olyan embert, akinek a hasznára lehetne ez vagy ehhez hasonló tanítás, ha bármilyen szinten érdekel a hogyan tovább, akkor kérlek, hogy vedd fel a kapcsolatot Tivadarral a szerző felemelőkapcsolatok.hu e-mail címen. Tehát szerzőkukac.felemelőkapcsolatok.hu. És szerintem Tivadar fog mondani további elérhetőségeket is, és lehetőségeket a csatlakozásra, de kell, hogy értsd, hogy az az egy óra, vagy másfél óra, amit itt leszünk, nem fogja tudni megváltani a kapcsolatodat. Ez egy hosszabb befektetés, törődés, több tanulás, stb. De erre van lehetőség, úgyhogy izgatottan várjuk. Köszönjük, Tivadar, hogy itt vagy.
Én is köszönöm. Na, jó reggelt kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntelek benneteket. Elég hangos vagyok? Ha esetleg úgy hangzana, hogy náthás vagyok, akkor ez azért van, mert náthás vagyok. Úgyhogy, hát elég sokat készültem, meg egy kicsit összem, hogy túlvállaltam magam, úgyhogy lehet, hogy ez legyen ma ez az első rész, jó? Lesz 3 bevezetőm, és lesz 2 nagyobb téma, az egyik témán belül lesz 4 pont, 4 plusz 1 pont, a második témán belül lesz 4 altéma. Első számú bevezető. Kiválasztottam, kikutattam egy pár igeverset, ami mindazt alátámasztja, amit én mondani szeretnék. Ezzel együtt úgy gondoltam, hogy most ebben nem mennék be mindegyikben részletesen, És de nyilván majd, hogyha lesz időnk, akkor majd erről, vagy lesz alkalmunk, akkor ezekről gondolkodhatunk együtt. Viszont kiválasztottam egy ige verset a mai mottónak. 1 Korintus 7:5. Ne fosszátok meg egymást, hanem ha egyenlő akaratból bizonyos ideig, most itt kihagytam egy részt, mivel hogy magatokat meg nem tartóztathatjátok. Károli fordítás, lehet, hogy van modern fordítás. Szóval két dologról szerettem volna alapvetően beszélni, az, hogy az egyenlő akaratról, hogyan tudtok bármilyen körülmények között, bármivel kapcsolatban egyenlő akaratra jutni. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ha ezt megtanuljátok, ezt a jártasságot, hogy mindent együtt tudjátok elhatározni, akkor ez egy garanciája annak, hogy jól fog működni a dolog. És a másik dolog, amiről szerettem volna beszélni, az, hogy mik azok a nagyon fontos érzelmi szükségletek, amik miatt magatokat nem tudjátok megtartóztatni, amikre annyira vágyunk, hogy ha nem kapjuk meg, akkor elmegyünk, és valahol máshol keressük az elégedettséget. Tehát ebben az igében benne van az is, hogy miért gyakori a hűtlenség például. A hűtlenségről most nem fogok beszélni. Oké. Második számú bevezető. Lehet, hogy Sanyi erről jobban tud beszélni. Kicsit a hozzáállás oldalról szeretném megvilágítani ezt a dolgot. Gondolom, egyetértünk abban, hogy mikor összeházasodtatok, akkor különös gondoskodást ígértetek egymásnak. Tehát egy különös törődést. Gondolom, abban is egyetértünk, hogy egy kizárólagos szerződést kötöttetek. Sőt, nem is szerződés, hanem egy szövetséget kötöttetek arra, hogy betöltitek egymás érzelmi szükségleteit. Tehát egy kizárólagos szövetségről van szó. Ami azt jelenti, hogy vannak olyan dolgok, amiért nem mehet a házastársad a szomszédba. Tehát nagy felelősség valakinek a házastársának lenni. Nem mehet a szomszédba. Nem mondhatja a szomszédnak, na gyere, egy kicsit romantikázzunk, vagy gyere, egy kicsit ölelgessük egymást. Netán gyere, bújjunk ágyba. Tehát ez csak neked a kizárólagos jogod, a házastársadnak ezeket a romantikus érzelmi szükségleteket betölteni. És ezekről fogunk beszélni, hogy mik ezek. De a lényeg, hogy én remélem, hogy megvan benned az a hozzáállás, hogy a házastársad, hogy szeretnéd azt, hogy a házastársad szerencsésnek érezhesse magát azért, mert te vagy a házastársa. Erre a hozzáállásra szükség van. Az is rendben van, hogyha te boldog akarsz lenni. Tulajdonképpen szükség van arra is, hogy te is boldog akarjál lenni. Tehát azoknak boldog a házasságuk, akiknek az házasságukkal kapcsolatban magas elvárásaik vannak. De most mégis arról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy nem kell ugyan tökéletesnek lenni, de tökéletes szándékúnak kell lenni. Úgy kell vegyed, hogy ha én mondjuk megvágom az ujjamat, akkor nem mondom, hogy ez az ujjam problémája, hanem ez az én problémám. És ugyanígy kell, hogy legyetek, ugye ketten lettetek egy testé, olyan, mintha egy szervezet lennétek. Hogyha a házastársadnak van egy problémája, akkor úgy kell hozzáállni, hogy az a te problémád is. Tehát nem mondhatod azt, hogy egyéni szociális probléma. A házasságon belül ilyen nincsen. Jó? Az is rendben van, ha időre van szükséged, az is rendben van, hogyha gyakorlásra van szükséged, az is rendben van, hogyha segítségre van szükséged, bármire szükséged van, vedd igénybe, ne fozd meg magad a házastársattól. Jó? Tehát szolgálatkészségre szükség van. Oké. Úgyhogy remélem kész vagy megtenni mindezt, ami rajtad múlik. Na, és akkor most már rátérhetünk arra, amit akartam mondani. 3. számú bevezetés. Az érzelmeink olyanok, vagy a mi szervezetünk olyan, tehát például az agyunk mindent, ami velünk történik, az rögzít. És ugyanígy vannak az érzelmeink is, hogy az érzelmeink rögzítik mindazt, ami történik velünk, és vannak pozitív élményeink, és vannak negatív élményeink. És egy kapcsolat abból áll, hogy milyen pozitív dolgok történnek, és milyen negatív dolgok történnek. Tehát Nagyon fontos, hogy tudatában legyél annak, vagy tudatában legyünk annak, hogy minden, amit teszel, vagy nem teszel, az hatással van a kapcsolatra. Az valamiféle hatást kivált a házastársadra, és vagy kellemesebb lesz neki rád gondolnia, vagy kicsit morcos lesz. Tehát ha én például most itt valakinek adnék egy szálvirágot, tételezzük fel, még itt van egy egyedülálló valaki, akkor hirtelen számára olyan szimpatikusabb lennék. Mert gondolom azt, hogy szereti a virágot. Tételezzük fel. De ha a következő percben azt is mondanám mondjuk, hogy, vagy akármikor, hogy most nem nézek senkire, hogy ja, hogy vagy felöltözve, nem van ez jó ízlésre mondjuk, akkor hirtelen hoppá, unszimpatikusabb lennék számára. Jó? És hogyha választania kellene az a között, hogy most mind a kettőt szeretné a virágot is, és a kritikát is, akkor inkább azt mondaná, egyiket sem. És ez azért van, mert a negatív dolgok ötször erősebbek, mint a pozitív dolgok. Tehát öt pozitív dolog ellensúlyoz egy negatív dolgot. Ez John Gottmannek a felfedezése. Jó? Tehát ez pontosan emiatt az alapvető törekvés az kell legyen, hogy a negatív dolgokat elkerülni, amennyire csak lehet. Nem kell tökéletesnek lenni, vagy nem lehet 100%-osan ezt kizárni, mert az élet nem tökéletes, de ez kell legyen az alapvető törekvésünk, és az kell legyen a másik törekvésünk, hogy elég pozitívat kell belevinni a kapcsolatba ahhoz, hogy elégedettek tudjunk lenni. Minden szakértőnek van ezzel kapcsolatban egy fogalma, egy kifejezése, ami kifejezi azt, hogy a mi érzelmeink számon tartják azt, hogy ami velünk történik. Van ilyen, hogy John Gray azt mondja, hogy oxitocin kút, ezt mondja, a nőkre mondja. Gary Smalley azt mondja, hogy érzelmi elemek. Ugye Magyarországon nagyon ismerős, nagyon ismert Gary Chapman, ő a szeretett tank vagy a szeretett tartályt fordítástól függően használja. Willard F. Harley a szerelem bankot használja, én ezt elneveztem a romantika tüzének, lehet, hogy a szerelem tüze jobb lett volna. Na a lényeg, hogy tudjuk azt, hogy bármit teszünk, az vagy építi a kapcsolatot, vagy rombolja. Pontosan ezért van egy nagyon fontos elv, amit egyetlen egy ember tanít, és meggyőződtem arról, hogy erre az elvre szükség van. Az elv a következőképpen hangzik. Ne tegyél soha semmit, ami nem bírja a házastársad lelkes beleegyezését. Tehát ne tegyél soha semmit a házastársad lelkes beleegyezése nélkül. Hogyha tudjuk azt, hogy amit teszünk, az vagy pozitív hatással van, vagy örül neki, vagy nem örül neki, akkor az a legegyszerűbb, hogy megkérdezzük tőle, és akkor, hogyha nem örül neki, akkor azt nem tesszük. Ez a legegyszerűbb. Persze tudom, hogy ez nem ilyen egyszerű, úgyhogy mindjárt kiegészítem. A múlt héten hallottunk egy ilyen beszámolót egy ilyen telefonvásárlásról, és az úgy hangzott, hogy hát elmentem, akartam telefont venni, megbeszéltem a feleségemmel, láttam rajta, hogy nincsen békessége, de azért okét mondott. Két megjegyzés ezzel kapcsolatban. Tehát, hogyha látod, hogy nincs békessége benne, akkor ne csináld. Mert akkor azzal nyúzod őt. Tehát így terheled a kapcsolatot. Oké? A másik megjegyzésem ezzel kapcsolatban az, hogy neked nem vagy köteles igent mondani a házastársad kedvéért. Tehát ez nagyon fontos. A házastársad kedvéért nem vagy köteles se igent mondani, se nemet. Ugye az írás azt tanítja nekünk, hogy az igenetek legyen igen, a nem, az legyen nem. Tehát kedvesség és őszintesség egyszerre. Ez az, ami működik. Oké. Tételezzük fel, hogy mondtam ezt a példát, ezt a telefonost. Ugye, tételezzük fel, hogy hétvégén el akartál menni mondjuk foci meccsre, vagy el akartál menni a barátnőiddel vásárolni. És a házastársad azt mondja, hogy hát nem igazán vagyok lelkes, nem tetszik az ötlet. Ja igen, azt akartam mondani. Nem tartozik a házastársad hosszas magyarázkodása azért, hogy vagy két oldalas érvrendszert nem kell, hogy benyújtson neked, azért, hogy észérvekkel megmagyarázza neked, hogy ez miért nem egy jó ötlet, hogy te mondjuk hétvégén vízilabdameccsre akarsz menni. Legyen elég az, hogy nem lelkes, jó? Na most persze, hogyha mondjuk vízilabdameccsre akartál menni, ad mögött van egy szükséglet, és erről mindjárt fogunk beszélni. Valamit mondjuk ki akartál kapcsolódni. Akkor erre kell találni egy megoldást. És akkor most jön a megoldás. Mi a megoldás? Hogyan tudtok közös akaratra jutni? Hogyan tudtok egy olyan tervet kidolgozni, ami mindkettőtök számára élhető és lelkesítő? És akkor most beszélünk arról, hogy hogyan tudtok, mint házastársak, ez egy nagyon fontos jártasság, megegyezésre jutni, mert járnak-e ketten együtt, ha nem egyeznek meg? Hát nem járnak ketten együtt, ha nem egyeznek meg, és ezért nagyon fontos, hogy megtanuljunk megegyezni. Az első lépés a megegyezés irányában. Ez a legfontosabb lépés. A nyugalom, a jókedély és a bizakodó hozzáállás megőrzése. Hát nagyon sokszor, mikor például egy ilyen helyzet van, hogy valamit szeretnéd csinálni, a másiknak nem tetszik, akkor elkezdődik egy húzavona, vita, netán veszekedés, netán követelőzés, netán düroham. Jó. Mikor van egy probléma, akkor a ahogy elkezdődik egy megbeszélés, az úgy is végződik. Tehát, hogyha megvizsgálunk egy 15 perces beszélgetést, az első 3 perc alapján meg lehet jósolni 96%-os valószínűséggel, hogy ez a beszélgetés hogyan végződik. Egyszerűen, hogyha durván kezdtek bele egy beszélgetésbe, megtámadod a házastársadat, támadólag lépsz fel, akkor egyszerűen biztos, hogy nem fogtok tudni jó megállapodást kötni. Veszekedésből nem lesz jó egyesség. Ha elveszítenéd a nyugalmadat, vannak ezek a nehéz ügyek, hogy a legnagyobb konfliktus forrás a gyerekek, a pénz, a karrier, a szex és a rokonság. Lehet, hogy bármelyik olyan téma, ami számodra olyan atomkatasztrófával ér fel, tehát így beszélni se tudsz róla. Tehát annyira érzelmes, annyira nehéz róla beszélni. Egyébként egy jó ötlet lehet, hogyha levelet írtok egymásnak. Ami egy ilyen... De nagyon fontos, hogyha nem tudsz nyugodt maradni, akkor ezen dolgozni kell. Hogyha éppen megtörténik, akkor legalább egy fél óra szünetre szükség van, amíg lenyugodsz. Tehát ha nem érdemes veszekedéssel folytatni a megbeszélést, tartsatok legalább egy fél óra szünetet, csak így fogtok tudni tovább menni. Oké. Második lépést. Tehát ha megvan a nyugalom, a jókedély és a nyitottság, akkor a következő lépés egyszerűen az, hogy meg kell hallgatnod a házastársadat. Legyetek gyorsak a hallásra, késedelmesek a szólásra, késedelmesek a haragra. Tehát a késedelmesek a haragra, ez az előző ponthoz nagyon illik. A cél, hogy úgy megértsd a házastársadat, hogy vissza tud mondani, amit hallottál, és mikor visszamondod, akkor a házastársad azt mondja, hogy igen, megértetted. Tehát nem az, hogy elkezdtek vitatkozni azon, hogy mit is mondott. Hát, hogyha ezt mondod, akkor azt mondod, hogy meg akarsz engem változtatni. Hát nem akarok megváltoztatni, azt mondom, hogy nekem van ez ilyen probléma, akkor ezt együtt tudjuk megoldani. Tehát sokszor azon vitatkoznak, hogy mi hangzott el. Tehát a cél az, hogy úgy meghallgasd, hogy vissza tud mondani az ő megelégedésére. Tehát azt én... Ez egy vezetői hozzáállásra van szükség. Stephen Covey például azt mondja, hogy egy vezető először igyekszik másokat megérteni, és utána igyekszik arra, hogy őt értsék meg. Erre a hozzáállásra van szükség. Jó. Ugye Dale Carnegie már 120 évvel ezelőtt megírta, hogy vitát egy módon lehet nyerni, hogyha elkerüljük. Csak azt nem írtam oda, főleg házasoknak, hogy akkor mit csináljunk helyette. De ezt mondom mostkor. Oké, tehát azért hallgass, hogy megértsd, és megismerd a házastársadat, és ne azért, hogy legyen, amire válaszolj. Következő pont, hogyha megértettétek egymást, jön az ötletelés. Nagyon sok ember beleesik abba a hibába, hogy a szokott keretek között gondolkodik. És akkor vagy azon gondolkodik, hogy most vagy lesz vízilabda meccs, vagy nem lesz. Vagy csak félig lesz, vagy félig nem lesz. És nem érti meg, hogy igazából mi a probléma, nem érti meg, hogy mi a mélyebb szükséglet, és arra nem keres egy olyan választ, egy olyan megoldást, ami mind a kettőnek jó, hanem húzakodás van. Sanyinak volt egy ilyen képzése, hogy a kreativitás 7 lépése. Na, ez például ide illik. Ötletelni kell. Kreativitásra van szükség. Érdemes időt hagyni. Tehát van, hogy egy ilyen komolyabb probléma, az úgy egy-két napot egyszer-kétszer alusztok rá, és akkor jön egy jó ötlet. Oké, negyedik lépés, nagyon egyszerű. A megfelelő ötlet vagy ötletkombinációt kiválasztani. A cél, hogy egy olyan megoldást találtok, ami mindkét fél számára élhető és lelkesítő. Egyik kötőknek se kelljen beadni a derekát. Ne egyik kötőknek se kelljen húzni a fogát. És plusz egy lépés, ünnepeljétek meg a közös sikert. Ezt én találtam ki. Oké, elég jó. Amit érdemes megérteni még ezzel kapcsolatban, hogy a férfi és a női agy nagyon különböző. Nagyon különböző. Tehát itt ebben a teremben az összes férfi agya jobban hasonlít a te agyadhoz, mint a feleséged agyat, a tiédhez. Tehát nagyon különböző a férfi és a női agy. Ezért van az, hogy különböző helyzetekben különböző dolgokat veszünk észre, különböző a szükségleteink emiatt eltérnek, és így tovább. De pontosan ezért van az, hogy együtt viszont bölcsebb döntéseket tudtok hozni, mert nagyobb, több szempontot tudtok egy döntésbe integrálni. Oké. Két mondat, amit javaslok használni. Tehát a lényeg itt a hozzáállás, nem annyira a szavak, de oké. Mikor szeretnél valami új dolgot csinálni, akkor azt mondod, hogy arra gondoltam, hogy hétvégén csinálhatnánk azt, hogy mit szólnál hozzá. Tehát mielőtt bármit csinálsz, megkérdezed a házastársad véleményét. Ha azt látod, hogy nincs békessége benne, akkor előjössz egy másik ötlettel. A másik helyzet, hogy sodor az élet, belekerültek egy helyzetbe, és azt veszed észre, hogy neked ez úgy nem jó. Tehát úgy kicsit folytogató a helyzet, a szituáció, nem vagy lelkes, te túl sokat vigyázol a gyerekekre, vagy túl sokat kell mosogass, nem tudom. Akkor azt mondod, hogy ne haragudj, nekem ez így nem jó, gyerek, kérlek, egyezkedjünk. Szokjátok ezt meg, ezt a két hozzáállást, hogy mielőtt csinálnál valamit, egyeztetsz, és ha esetleg úgy sodorna mégis a dolog, hogy neked nem jó, akkor gyere, kérlek, egyezkedjünk. Csak tudatosan lehet kialakítani azt, hogy lesz egy összhang. Tehát ezt a kompatibilitást ezt tudatosan lehet felépíteni, és az egyik problémája a házasságnak az, hogy a romantikus viszony nem bátorítja az egyezkedést. Valahogy azt kívánnánk, hogy ez így magától menjen, mert szeretjük egymást, és akkor most ne kelljen neki nemet mondani, és akkor ne kelljen itt most problémázni, akkor csináljuk, hogy mintha nem lenne probléma, és akkor ezt addig húzod, amíg elveszíted a türelmedet, és akkor már jön a veszekedés, és akkor már a veszekedés miatt akkor azért nem tudtok megegyezni. Meg kell egyezni. Jó. Van időnk, úgyhogy elmondok egy példát. Hasonlít az énhez. Okay. Például van egy házaspár, a feleségnek az öccse elveszíti a munkahelyét, vagy a bátyja, teljesen mindegy, és ő úgy gondolja, hogy segíteni kell rajta, és ezért oda költözteti magukhoz. Telnek a napok, és a férje azt veszi észre, hogy mivel a szomszéd szobában ott van egy idegen, ezért ők nem tudnak olyan jól szeretkezni, mert áthaladszik, nem tudom mi. És ezt megemlíti a feleségének. Na most mi van ilyenkor? Tehát a férjének van egy problémája, a feleségnek az a problémája, hogy szeretne segíteni. Mi szokott ilyenkor történni? Elkezdenek vitatkozni, vagy leszólják, hogy te milyen, hát gondoljál rá, hát szegény, hogy így, ne légy ma olyan önző, tehát jönnek ezek a negatív dolgok általában. Ahelyett, hogy elkezdenék ötletelni. Most nem kérem azt, hogy gyertek elő két perc alatt egy megoldásra, hogy milyen megoldás tudna születni egy ilyen helyzetben. Ebben a helyzetben például két nap gondolkodás után, vagy három, egy hosszabb idő után az ötlet támad, hogy a férj vett fel hitelt az hitelkártyára, kibérelt egy albérletet, és akkor ők segítettek is, de tudtak együtt lenni. Hát ez egy gyakorlati példa. Csak ilyenkor, mikor benne vagy a helyzetben, akkor persze könnyebb vitatkozni, és minél több a vita, annál több a kritika, minél több a kritika, annál több a megvetés, és ahol a megvetés felütötte a fejét, ott 91%-os valószínűséggel válás a vége. Na jó. Következő rész. Érzelmi szükségletek. Vagy van esetleg ezzel kapcsolatban kérdés? Ezzel a közös döntéssel kapcsolatban? Igen?
Nekem van, hogy ez nagyon tetszik, hogy egyességre jutnak, hogyha...
Igen, közös akaratra.
Közös akaratra jutnak. Igen ám, ugye, hogy is mondtad, hogy gyere beszéljük meg, gyere kérdezkedjünk.
Igen.
De mi van, ha másik fél nem hajlandó, hogy ezt kell.
Igen. Hát van ilyen sajnos, igen, van ilyen.
Tehát az ember akkor a másik.
Igen. Hát igen, ez egy külön témakör, hogy milyen választási lehetőségeid vannak. Ezt el lehet vinni a dolgot egészen odaig, hogy mondjuk írsz levelet, hogyha nem kapsz rá választ, például lehet azért nem akar beszélni, mert nehéz neki. Nem tudom, szerintem gyülekezeten belül is lehetne mondjuk erre odafigyelni, tehát hogyha mondjuk az egyik házaspár mindent megtesz a maga részéről, szépen kéri a házastársát, hogy neki mi lenne szüksége, de a házastársa nem együttműködő, akkor ebben az esetben például el tudom képzelni, hogy még gyülekezeti szintén lehet pásztor közbe léphet, vagy egy mentor, egy házassági mentor, vagy ilyen szempontból is, hogy támogassuk egymást. De amilyen irányba el lehet vinni, az, hogy el lehet otthonról költözni, és általában ez segít ahhoz, hogy a másik kicsit észbe kapja.
Én egy konkrét helyzet kapcsolatban kérdeztem most ezt, és az illető azt mondja, hogy ő azért nem akar egyezkedni, mert nincs is semmi probléma.
Na, hát erről beszéltem, hogy a hozzáállás ugye az kell legyen, hogyha a házastársam azt mondja, hogy van problémám, hogyha neki nincs is, akkor az csak úgy működik, hogyha ugye azt veszük, hogy ketten lettünk egy testé, tehát nem mondhatom azt, hogy a házastársam meg van egy problémája, az akkor nekem nincsen. Tehát akkor az a kettőtök problémája, ez egyszerűen csak így van. Persze van, akinek nincs meg ez a hozzáállás, ez való igaz. Ezért jó, hogyha valaki mondjuk ilyen közösségbe jár, akkor a közösség ilyen megfelelő körültekintéssel, megfelelő felmérés után, vagy igen. Tehát közben lehet lépni, lehet segíteni a társunknak, hogy meggyőzzük a házastársát, hogy amit tud, tegyen meg. Még egyszer mondom, tökéletesnek lenni nem szükséges. Jó. Érzelmi szükségletek. Azt nevezzük érzelmi szükségletnek, amit, hogyha megkapunk, akkor boldogok vagyunk, elégedettek vagyunk, hogyha nem kapjuk meg, akkor frusztráltak vagyunk. Tehát ezek nem olyan dolog, hogy ugye, ahogy az ige is mondja, önmagadat meg nem tartóztathatod. Tehát ezekre nagyon vágyunk, és nagyon meg vagyunk szorulva, hogyha nem kapjuk meg. Na most Willard F. Harley nagyon sokat beszélgetett olyanokkal, akik elváltak, olyanokkal, akik hűtlenséget követtek el, és megkérdezte őket, hogy mi hiányzott nekik otthon. Mi hiányzott nekik? És ebből kijött egy 10-es lista. Ez a 10-es lista nem azt jelenti, hogy nem lehet neked egy másik szükségleted, nem jelenti azt, hogy neked pontosan ez a sorrend, amit én most így felsorolok, de ez egy nagy átlagban, ez egy olyan dolog, amire az emberek, a férfiak és a nők vágynak. Ezért házasodunk meg, mert ezekre vágyunk. Sorolom ezt a 10 érzelmi szükségletet. Első, gyöngétség. Második, szexuális beteljesülés. Harmadik, beszélgetések. Negyedik, közös kikapcsolódás. Ötödik, őszinteség. Hatodik, vonzó házastárs. Hetedik, pénzügyi támogatás. 8. otthoni támogatás, nyugalom. 9. részvétel a gyereknevelésben, családi elkötelezettség. 10. elismerés és csodálat. És lehet még olyan, hogy közös bibliatanulmányozás, lehet még olyan, hogy ambíció. Még az ambíció az nem lehet változtatni, tehát az ezért nem is került fel a listára. Na most, az érdekes dolog az, hogy jellemzően ebből a 10-ből az 5, más 5 a legfontosabb a nőnek, és más 5 a legfontosabb a férfinak. Jó? Tehát ez, mondom, melyik öt legfontosabb a nőnek. A nőnek általában, nagy átlagban a legfontosabb a gyöngétség, a beszélgetések, az őszinteség, a pénzügyi támogatás és a családi elkötelezettség. Általában. Ez nem jelenti azt, hogy mondjuk nincs olyan nő, amelyiknek ne lenne benne az első öt érzelmi szükségletében mondjuk az elismerés és a csodálat. Vagy nem jelenti azt, hogy a beszélgetések nem látnak egy férfinak benne az elsődbe. Tehát én nem akarom megmondani, hogy neked mi kell legyen a szükségleted. Én csak azt mondom, hogy nagy átlagban mik a szükségletek. Hoztam bemutatásra kérdőívet, érzelmi szükségletek kérdőív, ezúttal most már magyarul. Ez 12 oldal. A Lelkesítő Házasság Facebook oldalon, a leírásban, a, hogy is hívják ezt? A névjegy, azaz, köszönöm szépen, a névjegyben megvan az a hivatkozás, ahonnan te is le tudod ezt tölteni, és ki tudod nyomtatni. Ajánlom, hogy mind a ketten töltsétek ki is, ezzel jól meg tudjátok ismerni azt, hogy a házastársadnak mire van szüksége. Meg saját magadnak is tudatosítod. Honnan tudod, hogy mi a legfontosabb? Hát úgy, hogy ha csak egyet kaphatnál meg, akkor mi lenne az az egy, és hogyha megkaptad ezt az egyet, akkor mi lenne ez a második, amit még leginkább meg szeretnél kapni, így tudod te saját magadnak rangsorolni. De a kérdőjében minden el van magyarázva, úgyhogy ezt ki tudod tölteni, és egymásnak oda tudjátok adni, és tudtok erről értelmesen, remélhetőleg nyugodt keretek között beszélgetni, és akkor utána ezt persze majd gyakorolni kell. Most ebből a 10-ből most úgy készültem, hogy 4-re ki tudunk konkrétan térni. Lehet, hogy többre is lett volna idő, hát oké. Gyöngétség. A gyöngétség az a fajta szeretet és gondoskodás, ahogy a gyerekedet szereted. Az a fajta együttérzés, az a megértés, az a babusgatós, ölelgetős szeretet. Nem szexuális jellegű szóbeli és fizikai érintkezés. Jó? Ez a gyöngétség. Udvariasság, lovagiasság, segítőkészség, és amikor általában tekintettel vagyunk a társunkra. Ez mind a gyöngétség. Tehát ez általában az, amire a leginkább a nők vágynak. Erre lovagiasságra, udvariasságra. Hoztam egy olyan listát, tulajdonképpen kérhetnél a házastársadtól egy olyan listát, amit ő szeretne, hogyha te az udvariasságon és a lovagiasság keretében a gyöngétség címszó alatt szeretne tőled megkapni. De azért én hoztam egy olyan 10-es listát, olyan 9-10, ami úgy iránymutatónak jó lesz. Természetesen a házastársad a végső ítélőbírója ennek, hogy most tényleg mi az. Mert lehet, hogy mondjuk, most mondok egy ilyen vicces dolgot, lehet, hogy a feleséged allergiás a virágra, és nem szeret virágot kapni, nem tudom. Tehát neki nem ez kell, hogy legyen, tehát még egyszer kihangsúlyozom, én nem azt szeretném megmondani, hogy neked mire kell, hogy vágyjál. Én csak azt mondom, hogy általában mire vágynak, jó? És majd a házastársad elmondja, hogy igen, vagy nem. Oké. Első. Reggelinél nézd rá újságolvasás helyett. Kettő. Öleld meg és csókold meg legalább napi 4-szer. Például a felkeléskor, elmenetelkor, hazaérkezéskor, lefekvés előtt. Hívd fel napközben és kérdezd meg, hogy hogy van. Ezek is figyelmesek, ezt szeretik a nők. Hívd fel mielőtt hazamennél, és mondd meg, hogy hogyan érsz haza. Szeretik a nők tudni, hogy hogyan érkezel, esetleg meg tud kérni valahol, ezt ugorjál be. Mondd neki, hogy szeretlek naponta. Segíts elmosogatni vacsora után, bár ez inkább nekem ilyen házi munkának tűnik. Időnként masszírozd meg a lábát, vagy a hátát. Ledd meg őt kis ajándékokkal, mint bombon, szép kártya, virág, ékszer. Ebből válasz ki azt, aminek a legnagyobb a hatások. Bókolj neki, hogyan néz ki meg egyebek. Ja, meg egyébként, bocsánat. Jó, szóbeli gyöngétség, bókolás. Fejezd ki az érzelmeidet versekben. Ha nem tudsz verset írni, én tudok olyan dőt, akinek ez nem fontos, de hogyha nem tudsz verset írni, válasz egyet, ami kifejezi az érzelmeidet. Még egyszer mondom, azokat csináld, amit a házastársad leginkább értéket. Meg női magazinokban lehet még 50 ilyen tippet találni, vagy valamelyik John Gray könyvben. Jó? Tehát ez volt a gyöngétség. Férfiaknak mondom, gyöngétség nélkül nincs jó szeretkezés. Tehát ez, egyébként ez olyan ez a dolog, hogy ez minden összefügg. Tehát ez nem túl romantikus, de ez olyan, mint egy fogaskerék, hogy egymásba illenek jól a dolgok. Nem lehet külön kezelni az egyiket. Nem, hogy elégedett a nemi életeddel, akkor ez nem úgy van, hogy na, akkor beszéljünk a szexről. Akkor először a házasságról kell beszélni. És akkor most beszélünk a szexről. Szexuális élmények. Ez az, amire a legtöbb férfi leginkább vágyik. Nem tudom, hogy kell erről beszélni, hogy talán majd egyszer beszélünk erről is, hogy Isten alkotott minket szexuális lényeknek. Persze lehet, hogy olyan családban itt fel, hogy ez tabu téma volt. Nálunk sem volt ez valami nyitott téma. Az ördög az nem alkot, az csak arra csábít, hogy mondjuk a házasságon kívül, vagy illegitim módon élj a szexualitásoddal. Jó? Tehát ezt csak azért mondom, hogy keresztény körülben van egy ilyen, hogy erről nem szoktunk sokat beszélni, ugye a pulpitusról nem szoktunk erről beszélni, a pénzről sem nagyon szoktunk beszélni, mert ezek olyan, hát nem jó, ha ezeket imádjuk persze, de azért kellenek, szóval hasznos dolgok, de mivel a pénzszerelme, a gonoszság gyökere, akkor már a pénzről sem inkább ne beszéljünk, meg úgy van, így van a szex is. Tehát jó, amit érdemes tudni a férjnek, nagyon fontos. Nem oké azt gondolni, hogy a szex nem is annyira fontos. Vagy hogy a házasságnak többről kell szólnia, mint szexről. Persze megértem, hogy azt mondja, mert gyöngítségről is kell szólnia. Tehát ez tök igaz. A gyerekek érkezése után változik a hormonháztartás, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy még a nőnek kevésbé van kedve. És egyébként nagyon sokszor az első gyerek, vagy az első két gyerek süllyeszti el a házasságot. Egyszerűen annyira megváltoznak a szükségletek, meg annyira a nő esetleg első helyre teszi gyakran a gyerekeket. Nagyon fontos, hogy mindig a házastársad legyen az első helyen. Nagyon fontos. Oké. Következő pont. Nőknek mondom, ahhoz, hogy a férjed elégedett legyen, ahhoz az is kell, hogy te is élvezd a dolgot. Nem elég, hogy csak megengeded, vagy csak úgy jóvá hagyod. Tehát vegyél részt érzelmileg, testtel, lélekkel. Két gondod lehet. Vagy még soha nem volt orgazmusod, vagy ha nem vagy biztos benne, akkor nem volt. Vagy egyszerű közösüléssel nem tudod egyszer eljutni az orgazmushoz. Azt mondják, hogy jobb érzés, hogyha közösüléssel tudsz eljutni. Jó? De mindenre van technika, van taktika, ezzel kapcsolatban is van egy nagyon jó könyv. Igaz, hogy nem tudom, nem hiszem, hogy ez is magyarul megjelent volna. A legjobb tudomásom nem. A Graber házaspárnak van egy nagyon jó könyve ezzel kapcsolatban. Lehet, hogyha neked ilyen gondjaid vannak, akkor egy szexológus tud neked segíteni. Oké, következő gondolat. Különböztessük, alapvetően kétféle. Tegyünk különbséget két dolog között. Van a személyes szeretkezés, és van a személytelen szex. A személytelen szex az, amikor egyszerűen használod a házastársad testét arra, hogy könnyíts magadon. Vagy mit tudom, egy videófilmet, teljesen mindegy. Ez egy személytelen szexnek hívjuk. És van a személyes szeretkezés, amikor a házastársadnak a személyével szeretkezel. Mert van köztetek egy érzelmi kötődés, van egy érzelmi kapcsolat, van egy bizalom, egy biztonság, egy ragaszkodás, és ezt fizikailag kifejezitek a szeretkezésben is. Tehát az ő személyével szeretkezel, nem csak használod az ő testét. Tehát pontosan ezért nem fogsz tudni úgy elégedett lenni a nemi életeddel, hogyha a házasságnak a többi részével nem foglalkozol. John Gottman például azt mondja, hogy minden jó dolog, amit teszel egy kapcsolatban, az előjáték. Mert egyszerűen minden, ami történik, és persze ez fordítva is igaz, hogyha rossz dolgot teszel, akkor az, nem tudom, akkor az nem előjáték, hanem valami egyéb, minden meg, hatása van a kapcsolatra, és amilyen a kapcsolat, olyan lesz a szeretkezés. Persze nem jelenti azt, hogy nincsen technika, vagy nincs szükség ilyen dologra, de ez a kisebbik része a technika. A nagyobbik része az az érzelmi kötődés, ami kettőt között van. Hogy biztonságban érzed magad, hogy nincs, nem érzed azt, hogy nem most neked teljesíteni, vagy nem vagy ilyen teljesítménykényszer alatt, hanem egyszerűen csak élvezitek az együttlétet. De ez akkor van, hogyha van közöttetek igazságosság, van az, hogy tekintettel vagytok egymásra, az, hogyha tényleg minden módon kifejezitek az, hogy törődtök egymásra. Ez csak akkor lesz, másképp nem. A legtöbb esetben a nőnél a hajlandósága van a gond. És azért nem hajlandó, mert nem érzi azt az érzelmi kötődést, ami motiválná azt, hogy még inkább átélje a te közelségedet. Tehát a nőnek nem egy biológiai szükséglet a szeretkezés, hanem egy érze, hogyha nagyon közel érzi magát és szeret téged, szerelmes beléd, akkor szeretné ezt még intenzívebb módon megélni. Jó? Oké. Okay. Ja, igen. Jó, következő. Ja, igen, tehát hogyha szerelmes lesz a feleséged, akkor nem lesz gond a hajlandósággal. Tehát ez... Még egy kis statisztika. Azok között, akik nem beszélnek nyíltan a szeretkezésről, azok körében 9%-a az embereknek elégedett. Azok körében, akik nyíltan beszélnek a szeretkezéseikről, azok körében az elégedettség már 50%-os. Tehát jó, hogyha van köztetek egy olyan nyíltság, egy olyan bizalom, hogy tudtok ezekről a dolgokról beszélni. Ezért jó ötlet mondjuk például erről is könyvet olvasni, mert akkor nem a házastársadtól hallod először, és akkor a könyvbe alá tudod húzni, hogy igen, ez. Tehát ez segít egy harmadik fél, hogy elmondja. Jó. Következő érzelmi szükséglet. Beszélgetések. A beszélgetések az általában, nagy átlagban a második legfontosabb érzelmi szükséglet, amire vágynak a nők. A hűtlenségek például majdnem mindig bizalmas beszélgetésekkel kezdődnek. Majdnem mindig. Bizalmas beszélgetésekkel kezdődnek. Amit a férfiaknak érdemes megérteni, hogy a nők szeretnek beszélgetni a beszélgetés kedvéért. Tehát nem azért, mert most van valamit, meg akarunk beszélni, hogy mit csinálunk hétvégén, nem azért, mert meg gyerekkel valami gond van, és ezt meg kell beszélni, nem minthogyha ezekre nem lennének képesek a nők. Elnézést. Erre ugyanúgy képesek. Viszont szeretnek beszélni a beszélgetés kedvéért. Úgyhogy ha a feleséged azt mondja, hogy gyere drágám, beszélgessünk, és te erre azt mondod, hogy miről beszélgessünk, akkor ez körülbelül olyan, mintha azt mondanád, gyere drágám, szeretkezzünk, és erre azt kérdezné, hogy mi van, szeretnél gyereket nemzeni? Tehát ez ugyanígy, mi szeretünk szeretkezni a szeretkezés kedvéért, vagy nők szeretnek beszélni a beszélgetés kedvéért. Jó? Fontos. Manapság például sok nő munkanélküliekkel csalja meg a férjét. Mert a munkanélküli férjnek van ideje egész nap SMS-getni vele. Érted? Amire a férjnek nincs ideje, vagy nem szán elég időt. Csak azért mondom, hogy tudjad, és nagyon sok nő ugye a chatszobákba tölt nagyon sok időt, Facebook ez az amaz, sok hűtlenség egyszerűen így kezdődik. Tudjál róla, legyél te az, akivel csetel meg SMS-ezik. Vagy egyszerűen személyesen beszélgették, természetesen az a legjobb. Jó? Oké. Mit tegyünk, és mit ne tegyünk a beszélgetés alatt? Mutass érdeklődést társad kedvenc témája iránt. Mindig, mikor valakinek fontos egy szükséglet, neki kell egy kicsit többet belefektetni abba, hogy a házastársát megfelelően megismerje és ki tudja szolgálni. Tehát férfiként kell a nőtnek a szexualitását megértened és felfedezned ahhoz, hogy ő is elégedett legyen. Nőként meg egy kicsit meg kell ismerned, hogy mi az a téma, amiről a férjed szívesen beszélget. Minden, a legintrovertáltabb ember is szeret akár sokat beszélni olyan dolgokról, ami őt érdekli. Jó? Tehát például, amivel dolgozik egész nap. Kicsit sok ember, sok feleség azt se tudja, nem tudna 5 percet beszélni arról, hogy mit csinál a férje. Tartsatok egyensúlyt! Ne csak egyiketük beszéljen, legyen mind a kettőtöknek lehetőség arra, hogy kifejthesse véleményét, gondolatait. Használd a beszélgetést arra, hogy jobban megismerd a társad, ez a hármas. Használd a beszélgetést arra, hogy jobban betekintést engedj a belső világodba. Jó, hogyha meg tudtok tanulni érzelmi szinten is beszélgetni. El is van egy írásom a honlapon. A kommunikáció 5 szintje. Vannak a klisék, vannak a tények, vélemények, érzelmek, szükségletek, álmok, ilyesmi. 5. Elevenítsétek fel a közösen átélt pozitív élményeket. A nők szeretnek kellemes élményekre visszagondolni. Mit ne tegyetek? Ne használd a beszélgetést arra, hogy a nézőpontodat ráerőltet a házastársadra. Tehát ne térítsétek egymást, hogy miért van neked igazad, és hogy miért kellene ő is úgy gondolkodjon. Ez vele egy el. Jó? John Powell-nak van egy ilyen mondása, hogy örök kísértése az embernek, hogy az Istent a saját képére formálja. Ugye ezért csinálunk Isten szobrokat, Isten képeket festünk. De ugyanígy van, hogy örök kísértés az, hogy megpróbáljuk egymást saját képünkre formálni. Megpróbáljuk meggyőzni, hogy mások is úgy gondolkodjon, ahogy én gondolkodok. Nincs két egyforma agy. Ebből következik, nincs két egyformán gondolkodó ember. Törekedj a megismerésre, és ne a változtatás. Ne próbáld meg büntetni a társadat a szavaiddal. Ha valami problémát is kell szóba hozni, akkor is maradj kedves és barátságos. Egyébként jó ötlet a probléma megoldó beszélgetéseket, az egyszerű a másfajta beszélgetésektől külön választani. 3. fontos pont, ne lovagolj múltbeli hibákon. Hogyha egy problémát egyszer megbeszéltetek, egyességre jutottatok, akkor semmi értelme a múltbeli problémákat behozni a jelenbe. Tehát ez van, akinek ez egy ilyen rossz szokása, hogy ne felejtsd el, hogy azért te is így, meg úgy, meg te. Ennek semmi értelme. Jó. Utolsó érzelmi szükséglet. Mára. Közös kikapcsolódás. Ez általában a férfiaknak nagyon fontos. Sokszor előfordul a következő forgatókönyv. A nő elmegy pasit fogni, mondjuk foci meccsre, vagy akárhova, tudja, hogy vannak ott hapsik. A férfi találkozik egy csinos hölgye, és azt gondolja, hogy na, milyen jó, találtam egy olyan lányt, aki ő is szereti a focit, és akkor mindig, vagy találsz valakit, aki szeret veled teniszezni, vagy aki szeret veled futni. És vagy azt hiszed, hogy majd ez lesz az életeteket, majd együtt fogtok mindig szaladni, együtt fogtok mindig foci meccsre járni, és hogy ez milyen szép is lesz. De a nő csak azért jár oda, sokszor a pasi kedvéért, hogy vele lehessen, de nem igazán szereti magát, vagy a teniszt, vagy a futást, vagy a foci meccset. És mikor összeházasodnak, akkor meg mondja a nő, hogy hát most már együtt vagyunk, így is, úgy is, most meg már nem akarok veled futni menni, meg nem akarok veled meccsre menni, mert most meg már arra nincs szükségem, most már úgyis együtt vagyunk. És ez egy kicsit, tehát ilyen módon egy kicsit becsapja a férfit. És akkor ilyenkor jellemzően 3 út valamelyike történik. Kötnek egy kompromisszumot, azt mondja, hogy ha te jössz velem meccsre, akkor én is elmegyek veled színházba. Mondjuk a nő szeret színházba járni, általában azt szeretik. Erőlteted és követeled a részvételt. Kötelességed. 3. Elválnak utaitok. Egyszerűen te mész a te dolgodra, te mész továbbra is futni, a feleséged meg megy színházba. Az első esetben az a gond, hogy kellemetlen élményekben részesítik egymást. Te is részt veszel olyasmiben, amihez nincs kedved, a feleséged is részt vesz valamiben, ami nincs kedve, és akkor ez úgy igazából hosszú távon nem fog működni. Tehát előbb-utóbb elfogy a kedvetek, és akkor valószínűleg külön utakon fogtok járni. A követelőzés az nagyon rossz, az megint csak nagyon rombolja a romantikát. Egyébként hoztam egy másik kérdőívet is, ezt úgy hívják, hogy romantika rombolók. Ezek, és ezt is le tudjátok tölteni. ezekben vannak az ilyen dolgok, hogy tiszteletlenítékezés, követelőzés, dürohamok, önálló döntéshozatal, őszintétlenség és idegesítő szokások. Tehát ezek azok a negatív dolgok, amik rombolják a köztetek levő ragaszkodást, romantikát, és szerelmet, barátságot. Jó? Úgyhogy ezt is ajánlom kitöltésre és megismerésre. Igen, harmadik esetben, mikor, hogyha külön utakon jártok, akkor az a probléma, hogy azt az időt, amit együtt tölthetnétek, és ilyen módon a szerelmet ébren tarthatnátok, ehelyett el fogtok távolodni egymástól. Két célnak kell megfelelni, mikor kiválasztatok egy közös kikapcsolódást. Egyrészt, hogy tényleg hatékony legyen, tehát tényleg tudjál feltöltődni, tényleg tudjál jól kikapcsolódni. A másik, hogy építse és ne rombolja a házasságotokat. És akkor itt jön be megint az, hogy ötletelni kell. Kell találni egy olyan kikapcsolódást, ami mindkettőtök számára élhető és lelkesítő egy azon pillanatban. Erre majd lesz egy, erre is lesz egy ilyen segédanyag, de addig is elmondom, hogy mit érdemes csinálni. Készíthettek egy listát. Felírjátok a tevékenységet, például mint egy turázás, városnézés, römizés. Összeírhatok 100 különböző ötletet, amit lehet csinálni, kikapcsolódás, vagy sport, vagy koncert, vagy bármi. És akkor értékeled, hogy ez az adott tevékenység számodra mennyire élvezetes, vagy nem élvezetes. Minusz 3, minusz 2, minusz 1, 0, 1, 2, 3. És akkor kialakítottuk legalább egy 100-as listát, és akkor a 100-as listából kettőt csináltok, és az egyikőtök bejelöli azokat, amik plusz 2, plusz 3, másikőtök is bejelöli. És akkor kiválasztjátok azokat, amelyik mind a kettőtök számára plusz 2, plusz 3. Tehát nagyon fontos megint csak, hogy ne a megszokott keretekbe gondolkodjatok, hanem ha eddig mondjuk nagyon szerettél mondjuk kertészkedni, de a házastársad nem szeret kertészkedni, akkor találjátok, mit tudom, lehet, hogy a korcsolyázás lesz a jó, nem tudom. De annyi minden van, hogy ki tudjátok ezt találni. Nagyon fontos, hogy egyszerre mind a kettőtöknek élvezetes legyen, és mert akkor együtt is töltötök időt, és egyébként is megfeltöltöttök. Ha nem vagytok biztosak, hogy valami működni fog, akkor megegyeztetek abban, hogy kipróbáljátok egy ideig. Jó. Na. Tehát, akkor azt hiszem, hogy lejárt az összefoglaló. Tehát összefoglaló, nagyon fontos elv, soha ne tegyél semmit, ami nem bírja a házastársad lelkes beleegyezését, és törekedjetek a megegyezésre, nyugodtan gondolkodjatok, ötleteljetek, és legyetek őszinték egymáshoz, és legyetek egymással együttműködők, és találjátok egy olyan megoldást, ami mindkettőtök számára élhető és lelkesítő. Jó? Mert ha nem lelkesítő, akkor előbb-utóbb egyszer-kétszer megcsinálod, és utána többet nem fogod csinálni. És akkor az érzelmi szükségletek, hát igen, ja, ez volt a négy legfontosabb romantikus érzelmi szükséglet, amit elmondtam. A gyöngétség, a szeretkezések, a közös kikapcsolódás és a beszélgetések, erre szükséges egy olyan tapasztalatuk szerint heti 15 óra. Ahhoz, hogy a szerelem ébren maradjon. Jó. Zárásképpen hoztam egy ilyen oklevelet. Ez egy ilyen minta oklevél, igen?
Szabad kérdezni még?
Igen.
Bocsánat, olyan részletesen itt belementünk itt az érzelmi szükségletekbe, és múltkor említetted ilyen fölvezetésképpen, hogy,
igen.
Hogy mik ezek az érzelmi szükségletek, hogy a férfinek van őt, a nőnek van őt, és hogy amit múltkor elmondtál arról, hogy ez miért fontos hogy ezeket keressük, hogy házasok lehetünk egy életen keresztül, de hogy akkor leszünk boldogok, hogyha ezek beteljesülnek, hogy ezek olyan szükségek, aminek be kell teljesülni.
Igen, hát ezeket
említ. Ha boldogságot akarunk, akkor meg kell ismerni a másikat, és hogy a másik szükségleteit betölteni. Ezek az alapozás jelenleg. Múltkor elmondtál, ezt el tudnád esetleg még mondani?
Itt vannak a kérdőívek. Tehát ezzel tudjátok egymásnak az érzelmi szükségletét megismerni, meg azt is meg tudjátok, hogyha csináltak olyan dolgot, ami a házastársatokat zavarja. Legyen az kritika, legyen az követelőzés, legyen az valami idegesítő szokás, legyen az önálló döntéshozatal, őszintétlenség. Hát azt említettem, hogy ezek ugye önmagatokat meg nem tartóztathatjátok, tehát ezek nagyon fontosak. Tehát ezekért, például pontosan ezeket a romantikus érzelmi szükségletekért nem mehetünk a szomszédba, mert mondjuk pénzért még mehetünk a bankba, vagy esetleg a rokonsághoz, gyerekfelügyeletet még kiadhatjuk másnak, házi munkát kiadhatod másnak, de ezek pontosan azok az érzelmi szükségletek, amiket csak egymásnak tudtok megadni. Nem tudom, hogy mi az, amit másképp mondtam a múltkor. Azt mondtam, hogy most is elsoroltam az összes 10 érzelmi szükségletet, azt is elmondtam, hogy melyik 5 a nőnek a legfontosabb, melyik 5 a férfinek a legfontosabb, és hogy igen. Nem tudom, hogy mit tudnék még másképp, vagy mit mondtam a múltkor másképp, ezt most nem tudnám így. Én azt tudom, az én részemben annyit tudok csinálni, hogyha valaki ezt végigcsinálja, van itt egy teszt is, amit ugyancsak le lehet tölteni ott a lelkesítő házasság névjegyéből, hogyha a teszt alapján kiderül, hogy házasként a házastársad szerelmes beléd, ezt én meg tudom állapítani, akkor a házastársad kap egy ilyen oklevelet tőlem. Ez boldogító férj elismerés, oké? Idővel remélhetőleg lesz egy ilyen saját tervezésű, saját grafikával, jó? Mondom, hogy mit mond az idézet. A legnagyobb ajándék, amit a gyerekeinknek adhatunk, az az egymás iránti szerelmünk. John és Julie Gutman. Jó? Ez most így néz ki. Azt is elmondtam, hogy nagy felelősség házastársnak lenni, mert ugye csak hozzád fordulhat a házastársad. Nem tudom még.
Attilának volt egy kérdés.
Igen?
Ilyen nők nem kapnak.
De kapnak a nők is, igen. De azért az igazság az, hogy nagy mértékben elsősorban mindig a férfi múlik. Tehát én azért nem véletlen, hogy de kapnak a nők is persze. Boldogító feleség elismerés is van. A többi érzelmi szükségletről, őszinteség, vonzó házastárs, részvétel a gyereknevelésben, ott házi munka, csodálatos elismerés. Hát úgy éreztem, hogy ez így egyszerre elég lesz, és akkor majd még ha lesz, akkor többi dolgokról is tudunk beszélni, meg a negatív dolgokra is esetleg. Bár én jobban szeretem beszélni azt, hogy mi a megoldás, mert hogyha együtt hoztok döntéseket, és soha nem csinál semmi olyat, ami a házastársad lelkes beleegyezését nem bírja, akkor a negatív dolgokat az elkerülöd. Persze van, akinek gondja van, hogy megőrizze a nyugalmát, és akkor lehet, hogy kell egy haragkezelési terápia, vagy meg kell tanuljon egy kicsit lazítani, de jó ötlet. Van-e más kérdés? Igen?
Szerintem az én, a mi élményünk, ha elcsinál, az szerintem nagyon fedél, miről beszéltél. Tehát szerintem ezen mi végigmondjunk a mindennek a hiányán, és aztán az éves során szerintem nagy megmondjuk. Vagy van valami banális kommunikációs program. egy jó szándékú kezdés mindig drámában dolgozik, és így tovább. Tehát, hogy azt gondolom, hogy csak gondoljátok végig azt, ami elhangzott, ezt a páglévő is. Ez úgymond idealisztikusan hangzik, de hogyha az ellenkezőjét csinálod, akkor mi történik? Akkor garantált dráma van. Tehát ezt lehet, hogy meg lehet bélyegezni, mint idealista elképzelést, de nem működik enélkül. A nagy kérdés az az, hogy a nem működik pontokat hogyan lehet elszállítani az útból. És tudom, hogy nektek van egy terápiátok, tehát hogy ez nem csak tanítás ez a rendszer, hanem ennél több. Tudnál erről beszélni?
Hát tanácsadásra lehet jönni, tehát vannak kérdőívek, vannak segédanyagok, amivel végig lehet kísérni egy házaspárt. Én azért szeretném, hogyha csinálnánk egy ilyen kezdeményezést, ahogy azok a párok, akik mondjuk elmondás alapján meg tudják ezt csinálni, és vállalnának, akkor lehetne mentorokat felkérni, és akkor a mentor az tud egy személyes jelenlét, egy személyes segítség, az persze sokat adhat hozzá. De ahogy mondtam, lehet levelet írni, hogyha nem akar együttműködni, hát esetenként érdemes mélegelni, mit lehet csinálni. De az biztos, hogy hát ilyen problémák vannak, igen, igen, vannak. De az is nagyon fontos, hogy az, aki meg tudja, az viszont csinálja. Tehát hát ez még alakulni fog, hogy kinek hogy tudunk majd segíteni. Az lenne a legfontosabb, én ezt az elismerést is azért adom, hogy akik meg tudják, azokat hozzuk ki a fénybe, legyenek, tudjuk elismerni, és akkor azoknak a legkönnyebb segíteni, akik maguktól is meg tudják csinálni. És akkor utána tudunk azokhoz menni, akiknek már nehezebb segíteni. Vannak tényleg elég súlyos helyzetek, amikor annyira bizonyos dolgokhoz nem hajlandó, nem képes szembenézni. Van ilyen. Hát a mentori, egy mentorálás az úgy néz neki, hogy mondjuk, hogyha van egy házaspár, aki ezt csinálja, és ez nekik jól megy. Pontosan például a közös megegyezés, ez egy olyan téma, amiben, hogyha ott ültök négyen, és ők próbálnak egyezkedni, akkor te tudod mondani, hogy hol csúsznak el. Tehát egy személyes jelenlét, persze ezt egy tanácsadó is meg tudja csinálni, csak mondjuk egy tanácsadás az mondjuk többbe kerül. Mondjuk egy mentor az, hogyha mondjuk egy havonta egyszer mondjuk leülsz valakivel, egy másik házaspárral, és úgy átbeszéltek egy-két dolgot, látják, hogy ti boldogok vagytok, látják, hogy ti jól csináljátok, és akkor tudnak kérdéseket feltenni, konkrétan végig tudtok menni a folyamaton, hogy na most mi a gond. Tehát a mentorálás az úgy néz ki körülbelül, hogy mondjuk havi egy találkozó, mondjuk 6 hónapon keresztül, esetleg hetente még egy-két e-mailt megválaszolsz neki. Hogyha valami kérdésed van, akkor valamivel nem tudsz, akkor tudsz szólni valaki másnak, vagy hogyha komolyabb segítségre van szüksége, akkor mehet tanácsadáshoz, vagy tanácsadásra. Nem tudom, ez így... De minél könnyebb, tehát először az lenne a cél, hogy azoknak, akik a legkönnyebb segíteni, azokon segítsünk, és akkor utána minél többen vagyunk, akik már jót csináljuk, akkor annál többen tudunk segíteni másoknak is, akik erre igény van. Hogy ne feltétlenül kerüljön sok pénzbe mindenkinek.
Jól értem, mert ha jól értettem, akkor az egész rendszer egy kidolgozott rendszer, ami biztosítja, hogy az, aki...
Minden a helyére kerül.
Igen, hogy a helyére kerülhessen. Ugye most mondod a mentorálást mentorálásba, ott benne van a mentoráló embereknek is a saját egyéniségük, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy végül is mi biztosítja, hogy valóban nem menjenek tévútra, ne térüljenek el?
Hát, aki valaki tud közösen megegyezéseket kötni, kitöltötik ezt, megismertik egymást. Ezt elméletileg egy átlagos felnőtt ember ezt magától meg tudja csinálni. Tehát innentől kezdve, de persze vannak azok, akiknek szükség van egy kis érzelmi támaszra ahhoz, hogy bizonyos dolgokat meglépjenek, hogy bizonyos szembesüléseket meg tudjon lépni. Most, hogyha viszont valaki már tudja és gyakorolja, most ez persze nem garantálja azt, hogy ő jó mentor, alkatilag feltétlenül, de azok közül mindenképp olyan emberek kerülnek ki, akik már tudják, miről van szó. És hogyha esetleg azt látják, hogy ők mégse tudnak segíteni, akkor segít valaki más. Tehát a mentorálásról is, a mentoroknak is majd jár képzés egyébként. Igen, egyébként a mentorálásnak a nagy szószólói lesz és Leslie Perot, nekik vannak jó könyveik ezzel kapcsolatban. Tehát ugye mentornak mi a dolga, hogyan... Tehát, de ez egyszerű, hogyha már te otthon jól csinálod, jó, meghallgatni kell, együtt érezni kell, egy-két jó kérdést feltenni, nem olyan nagy dolog. Egy kicsi érzelmi, személyes érzelmi támaszt nyújtasz nekik igazából. Mert a rendszerben megvan, hogy mit kell csinálni. Tehát...
Neked nem nagy dolog, mert neked ilyen a hozzáállásod, de én most azon gondolkodtam el, hogy...
Ne azok, én azt mondom...
A számítógépet érted. Ott is nagyon sokan nagyon-nagyon jól tudják, hogy mit kell csinálni, de attól még nem tudják elmondani a másiknak, tehát nem tudnak igazából segíteni.
Értem.
És ezért azt hiszem, hogy itt is fönnáll az
eredmény. Aha. Na azokkal kezdjük, akik a legreménytelenebb esetek. Kezdjük azokkal, akik már meg tudják csinálni egyszer, és aztán meglátjuk a tapasztalatok szerint, hogy kinek még hogy tudunk segíteni. Mert mondjuk általában én például mondjuk az van, hogy akkor fordulnak segítségek, amikor van nagyon rossz a helyzet. Én pont azért találtam ki ezt az elismerést, hogy aki meg tudja csinálni, ne várja meg, amíg súlyos a helyzet, csinálja meg, és akkor minél többen kerüljenek át a megoldás oldalra. Minél többen járnak elő jó példával. És akkor még együtt tudunk gondolkodni. De van képzés, van vezetőképzés, van mentorképzés. Képezni lehet mindenkit, minden akármi, hogyha érdekli. Tehát még egyszer mondom, hogyha ő már tudja, hogy kell egyezkedni, akkor csak leül és megnézi, hogy hogy csinálják, és akkor azt tud egy visszajelzést adni, hogy tud ajánlani egy könyvet. Igen. Tehát van az az oldal, van nekem egy honlapom, ez a felemelőkapcsolatok.hu. Ez most jelenleg azt kell tudni erről, hogy a feliratkozni azt hiszem valószínűleg nem lehet, mert az adatbázis eltűnt, minden levél eltűnt, minden feliratkozó eltűnt, tehát most az oldalt meg lehet nézni, egy pár cikket ott el lehet olvasni. E-mailt lehet írni a szerző@felemelőkapcsolatok.hu-ra. Illetve a lelkesítőházasság.hu vagy Lelkesítő Házasság Facebook oldalon lehet a kérdéveket letölteni, és ha valaki elküldi nekem a tesztet, és kiértékelem, teszt alapján meg tudom mondani, hogy tudok elismerést adni, vagy nem. Az elismerés az csak házasoknak van, jó? Egyébként a héten elküldte nekem valaki, még ezt gyorsan elmondom, nagyon kiemelkedő lett az eredmény. Azt írta nekem, hogy tehát gyakorlatilag egész nap együtt vannak, és minden ritkán vannak nézeteltéréseik, de ha nézeteltéréseik vannak, akkor mindig tiszteletudóan egymást meghallgatják, és mindent együtt határoznak el. Tehát tulajdonképpen leírta azt, amit én akartam mondani. És meg is van az eredménye. Tehát látszik az eredményen, hogy kiemelkedő a teszt alapja. Ez persze nehezebb, mikor van család. Tehát az nehezebb. De nem lehetetlen. Elnézést. Meg kell oldani azt, hogy ugye legyen elég idő, azt hogyan lehet megoldani. Baráti házaspárokat érdemes felkérni, hogy felváltva vigyázzatok egymás gyerekeire, legyen időtök romantikázni. Tehát nem fosztod meg a gyereketet semmitől akkor, hogyha a házasságod érdekében a házastársaddal töltöd az idődet, vagy szánsz időt rá. Lehet, hogy meg tudnátok azt is egyezni, hogy felváltva főztök egymásnak, mindent be kell vetni annak érdekében, Hát ez a boldogság kulcsa, na szóval nem tudom, tehát ha én is találok valakit, akkor majd most miért hagy csak egy munkahelyen azért, hogy több pénzünk legyen, hogyha hozzá úgyse leszek boldog, nem? Persze tudom, hogy nem olyan egyszerű, tudom, de aztán lehet téged is behívnak 10 év után, és utána kikísérnek így a lifthez, ne szóljál senkinek, és 10 év után ez lesz a vége. Hát ezért nem érdemes feláldoznod a családodat. Na, azt hiszem, hogy elmondtam mindent. Ja, igen. Igen.
A napi 4-szeres ölelés az kevés. A nővéremnek a kis örömi munkáját többször megölelem, hogy velem van, mint 4-szer. Nem én találtam ki, egy indiai, ki lehet próbálni egyébként, egy indiai gondolkodó azt mondja, hogy naponta legalább 50-szer megölelni, és itt nem írva, nem szólva, hogy de a munkahely, de hogyha vasárnapon vagy hétköznapon, naponta 50-szer, ezt nem úgy kell érteni, hogy egy-kettő, elég volt, most már meg volt az 50, tehát ezt nem így kell érteni, és az sem baj, hogyha kijönjük közben a kávé, de tessék meggondolni, hogyha ezt kölcsönösen csinálják, tehát ez egy kölcsönös feladat, úgy tetszik, hogy kölcsönös kívánság mindkettőjük részéről, akkor még idén is így feszek.
Igen, ahogy mondtam, legalább 4-szer.
Ez a minden.
Azért az több, mint ami a legtöbb helyen van. Jó. Rendben.
Én, akit szeretek, megölelem.
Aha.
A munkatársamat, férfi, nő, szép, csúnya, nem érdekes, hogyha szeretem, akkor megölelem. Hogyha ő is így mondtak rá. Most a feleségem miért kapjon kevesebbet?
Uh-huh. Ez jó, igen. Jó. Egyébként engem annyira nem érdekel, valaki egyetért vagy nem. Én ezt tudom, hogy ez működik, aztán azt csinálsz, amit akarsz. Tehát én nem azért jöttem, hogy egyetérts. Jó? Csak így mondom.
Több nem áll.
A több... Tehát...
Nem áll.
Te kell szereljük. Szeretnél még mondani valamit? Jó, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és köszönöm szépen a technikusi segítséget, és a technikát, és a technikai szolgáltatást.